Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Előadás sorozatunkon, ahogyan ezt tegnap este is elmondtuk, azt az utat szeretnénk végigkövetni, hogy miképpen jut el az egyes ember Isten keresésétől, egészen az Istennel való találkozásig, végül pedig az Isten színről színre látásáig. Tegnap beszéltünk arról, hogy milyen nyomós okunk van nekünk embereknek keresni az Istent. Azaz bizonyosságot szerezni arról, hogy ő valóban létezik-e, és legfőképpen pedig megtudni, hogy kicsoda ő. Mert az Isten keresés az sohasem pusztán csak arra irányul, hogy vajon Isten tényleg létezik-e vagy sem, hanem különösképpen arra is, hogy kicsoda ő, ha létezik, kicsoda ő a valóságban. Úgy próbáljuk mindnyájan végig gondolni egy rövid szempillantásban, hogy mekkora súlya van ennek a kérdésnek, hogyha Isten létezik, kicsoda ő. Ugye tegnap azt mondtuk, hogy a magyarázatok láncolatának a végén az egyik lehetséges megoldás, hogy egy felfoghatatlan bölcsességű személyes Isten, aki mindent teremtett, aki mindent fenntart. Nos tehát, hogy ő erkölcsi lényében kicsoda, és hogy mi köze van hozzánk emberekhez, vagy milyen szándéka van velünk, ezen hihetetlen, hogy mi fordul meg. Most egy kicsit kielezem a kérdést. Ugye emberek a történelem folyamán sokszor elképzeltek isteneket, felöltöztették őket különböző tulajdonságokkal, és ha most az ember arra gondolna, hogy hát Istenről kiderülni egy szeszélyes, kiszámíthatatlan személyiség erkölcsileg, ez félelmetes lenne. Mondhattuk, hogy az életnek az optimizmusa és a jövőnek a reménysége fordul meg azon, hogy ha tényleg igaz, hogy a magyarázatok láncolata végén egy ilyen személyes Isten van, hogy ő kicsoda, erkölcsi lényében kicsoda, mit gondol rólunk emberekről, és mit akar velünk, mi a szándéka velünk. Tehát az Isten keresés, ezért mondom, sohasem pusztán csak arra irányul, hogy Isten valóban létezik-e vagy sem, hanem egész különösképpen arra, hogy kicsoda ő a valóságban. Ugye eljutottunk odáig, hogy bár okunk van mindnyájunknak az Isten keresésére, ezt tegnap részleteztünk, mennyire nyomós okaink manapság különösen, de mégis megállapítottuk azt, hogy az embereknek csak egy része Istent kereső. És arról is szó volt, hogy még az Isten keresők is egy része nagyon könnyen megáll, megtorpan ezen az úton. Részleteztük, hogy mi minden oka lehet ennek. És tulajdonképpen csak egy töredék, egy maradéka az Isten keresőknek, akiket így jellemezhetünk, hogy elszánt, eltökélt, álhatatos Istent keresők. Akikről így mondhatjuk, hogy végére akarnak járni a dolognak, és ebben álhatatosak. Minden esetre azt láthattuk, hogy mindazok az ígéretek, jó néhányat ígértünk a Bibliából, amelyek az Isten megtalálását ígérik, azok mind a szorgalmas keresőknek, az álhatatos keresőknek szólnak. Talán csak egyet idézek a tegnap elhangzott igék közül, Példabeszédek könyve 8. fejezetének a 17. versét, amely így hangzik, akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Hát ezt mindnyáján meg tudjuk jegyezni, ezt a bibliai kifejezést, hogy akik szorgalmasan keresnek. És tegnap ugye szintén Jézus nevezetes igéjét is felidéztük, aki példaként állított minden ember elé egy rendkívül elszánt keresőt, Sába királyné asszonyát, aki azt mondta, hogy fel kell az ítéletkor, és kárhoztatja azokat, akik nem keresnek a példájával, mert ő a föld széléről is elment, hatalmas utat bejárt, tulajdonképpen egy nagyon halvány reménységre, ahogy idéztük is a Bibliából, ő hinni sem akarta, hogy ott valamit találhat, vagy az ő szívén lévő nehéz kérdésekre választ találhat, mégis álhatatos, elszánt kereső volt, és megtette a nagy utat, és a reménysége beteljesedett. Most a mai témánk ezek után azzal foglalkozik, hogy egy álhatatos Istent kereső merre, hogyan induljon el. És hát a kereséshez milyen iránytűt vegyen a kezébe. Ugye ez a kérdés nem is olyan nagyon egyszerű. Mindenképpen helyén való felvetni, mert ugye a nehézség először is abban rejlik, hogy Istent itt a mi világunkban nem látjuk. Hát ez ténykérdés, mindnyájan tudjuk. Maga a Biblia is így kimondja, hogy Istent soha senki nem látta. Sem nem láthatja. Ugye ez János evangélium első fejezetének a 18. versében olvasható, és a Timóteushoz írt első levél végén Pál apostol meg így fogalmaz, hogy Isten számunkra hozzáférhetetlen világosságban lakozik, az emberek közül senki nem látta, sem nem láthatja. Hát akkor, ha senki nem látta, sem nem láthatja, olyan megfoghatatlannak tűnik az Isten keresés feladata, hol induljon az ember az Isten keresésére. Vagy keressük talán, nézzünk körül, magunkon kívül a roppant kozmoszban. Ugye ma már a legújabb teleszkópok segítségével rengeteget tudunk a világegyetemről, de az inkább nyomasztó, mert ugye elképesztő energiák mozognak. Tulajdonképpen emberi értelemmel követhetetlen távolságok, számok, ugye mi az, hogy körülbelül minimum 200 milliárd égitest, és ugye itt olvasunk, hallunk mindenféléről, fekete lyukakról, meg ezer és ezer döbbenetes jelenségről, hogy az ember ilyen kicsivé zsugorodik össze. Ilyenkor az embernek eszébe jut Pascalnak egy mondata a Gondolatok című művéből, ahol azt mondja, a végtelen térségek örök hallgatása rémülettel tölt el. És ezzel azt fejezik ki, pedig ő még nem látott így bele, mint mi a teleszkópok segítségével, így nem tudott a kozmoszról. Tényleg így van, hogy inkább az elveszettség érzésünk és a félelmünk nő, mikor ezeket a hatalmas energiákat, ezeket a döbbenetes távolságokat, számok világába lépünk, és hát azt mondjuk, hogy ezeknek az örök hallgatása, ahonnét tőlünk konkrét üzenet nem érkezik, az ember lelkét még inkább rémülettel tölti el, és még nehezebbnek tűnik az a kérdés, hogy hát hol, hogyan keressük az Istent. A Biblia minket mégis bíztat, hogy az Isten keresés nem reménytelen. Nem csak a tegnap idézett ígéretekre szeretnék hivatkozni, hanem idéznék Apostolok cselekedetei 17. fejezetéből egy igét. Pál apostol az aténi Areopáguszon beszélgetett, ugye a nagyon képzett, de a vallás az Isten hit dolgában azért nem magasrendű ismeretekkel rendelkező görögökkel, és többek között ezt mondta nékik, ugye ők egy Istenről beszélt nekik, egy ismeretlen Istenről, aki számukra ismeretlen Isten, és így olvasom a 17. fejezet 27. versében. Ezt mondta nekik, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák, jól lehet, bizony nincs messze egyikünktől sem. Elég érdekesége, ugye? Tehát tényleg így vagyunk, hogy szinte tapogatva keressük az Urat, ha talán megtalálhatnánk, és kitapogathatnánk, és tanástalannak érezzük magunkat, de a Biblia egyszer csak ezt a biztató mondatot mondja, jól lehet, nincs messze egyikünktől sem. Vagyis ő mégsem megtalálhatatlan és elérhetetlen. Ugyancsak Pál apostoltól idéznék egy másik mondatot, a római levél első fejezetéből a 20. verset. Tehát Pál apostol rómaiakhoz írt levele első fejezetéből idézem a 20. verset, amely így hangzik. Mert ami az Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Tehát ugye itt arra utal, hogy valami az Isten örökkévaló hatalmából és istenségéből, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból azért kihallatszik, azért meg lehet érezni, és ugye ezzel kapcsolatban megjegyzem, hogy azért hiába a technizált világ és a technika csodái, azért még a 21. század elején úgy vagyunk is, még a sok minden mással megközelíthetetlen fiatalok is, hogy azért a természet lenyűgöz. Nem véletlenül népszerűek az ilyen természetrajzi sorozatok, és az ember még most is úgy megrendül a természet csodáinak a láttán, amelyek felülmúlhatatlanok. Einsteinnek volt egy mondása, ő nem volt Isten hívő, főleg nem egy személyes Istenben hívő valaki, mégis így fogalmazta meg a benyomásait, mint egy természetet kutató tudós. Azt mondta, Isten nehezen tetten érhető, de nem rossz akaratú. Ez volt a híres mondása, nehezen tetten érhető a természet világában, de nem rossz akaratú. Ezzel azt akartam mondani, hogy valami olyan benyomása van az embernek, hogy azért itt van valami célszerűség, van valami, hogy az ember lelkét betöltse szépséggel, megelégítse tudással, itt valahogy gondoskodjon az élők szükségletéről, valamiért megsejt az ember. Igen ám, de a természetben nem csak ez van. Egy kicsit tegnap is érintettük. Hát a természetben is működik ez a törvény, hogy az erősebb legyűri a gyengébbet. A természet világában is van ölés, ugye, az állatok is ölik egymást. A természet világában is van halál és pusztulás, és vannak katasztrófák. És az ember végül oda jut, hogy azért azt, hogy valamit megsejt az ember, tehát azt, hogy létezhet Isten, erre rendkívül erős benyomása van, ha nincsenek előítélete és gondolkodik. Ugye tegnap is hoztunk idézeteket, hogy ma a természettudományban is billeg a mérleg erre felé, hogy igenis itt tervezettség és tervező sokkal inkább erre mutatnak az eredmények, hogy azzal kell számolni, semmint pusztán természeti törvényekkel, önműködő természeti törvényekkel, de hogy kicsoda ő, azt lehetetlen megtudni. És ezeket az ellentmondásokat és ellentétes dolgokat megfejteni pusztán a természetből nem lehet. Úgyhogy az embernek valami olyan érzése van, amit Jobb így fogalmaz meg, Jobb könyve 23. fejezetének a 22. versét idézem. Ó, ha tudnám, hogy megtalálnám őt, elmennék egészen az ő székéig. Ami valami olyasmit fejez ki, hogy mintha azt mondja az ember, akkor tudnék megnyugodni. Az Isten keresésem akkor érzem, hogy célbe érne, ha tényleg megtalálnám őt, és tényleg ő maga mondana valamit magáról, vagy az ő gondolataiból. Nagyon jó logikát követve, kristálytiszta gondolatvezetéssel írt erről Voltaire is. Van egy híres verse, ezt 1756-ban írta a lisszaboni földrengésről. Bár őt, mint az ateizmus atyát tartják számon, de nagyon mély hatással volt rá a rettenetes 1755-ös lisszaboni földrengés, és úgy tartják ezt számon a filozófia történetben, hogy a lisszaboni válság Voltaire gondolkodásában, és azért ez fölkavart benne jó néhány kérdést, és most idéznék ebből a verséből egy pársolt, azt írja, Isten kell, hogy legyen, ki szól is hozzánk néha. A természetet kár is kérdezni, néma. Saját műve, csak ő magyarázhatja azt. Tőle vár érveket a bölcs, s búsvigaszt, nélküle kételj, s tévejgések hínárja húz, s a fulladó nem lelhet szalmaszára. Ugye egyetértünk vele, hogy nagyon kristálytiszta logikus gondolatvezetése van, tényleg nagy elme volt. Ugye azt mondta, a természetet kár is kérdezni néma, saját műve csak ő magyarázhatja. És azt mondja, Isten kell, hogy legyen, ki szól is hozzánk néma. Az nem elég, hogy van, de hogy ki szól is hozzánk néha. Mert ha nem szólna, akkor elveszettek vagyunk. Azt mondta, nélküle kételj tévejgések hínárja húz, és a fulladó nem lelhet szalmaszára. És arra is elég hamar eljut az ember arra a következtetésre, hogy csak egy közvetlen kommunikáció segíthet, ha létrejön Isten és ember között, de hogy ez csak olyan lehet, hogyha ő épít utat hozzánk. Mert ha az ember csak feltételezésként kiindul abból, hogy tényleg létezhet egy mindeneket teremtő és fenntartó, végére mehetetlen bölcs Isten, aki mindennek az eredete, kezdete, és mindennek a tudója, akkor azt mondja az ember, hogy na hát, ha tekintem a világegyetemet, ha tekintem a földünket, ha tekintem az ember csodáit, akkor ha egy ilyen lény létezik, hát akkor ha én eljutnék is a székéig, én még kérdéseket se tudnék neki feltenni, vagy hogy jönne létre kommunikáció közte is köztünk. Ugye a Biblia is közvetíti Isten szavát, és azt mondja, hogy az én gondolataim annyival magasabbak gondolataitoknál, mint ég a földnél, és utaim utaitoknál. Ugye hát azt mondjuk, ha tényleg egy ilyen Isten létezik, akkor ennek így is kell lenni. akkor az ő gondolatai szükségszerűen annyival magasabbak a mieinknél, mint az ég a földnél. És akkor azt mondja az ember, hogy kommunikáció Isten között és köztünk csak akkor lehet, ha neki direkt szándéka hozzánk utat építeni, és hogyha ő a bölcsességében meg is találja az utat és a módot, hogy az ő kommunikációja hogy jusson el hozzánk érthetően, pontosan, világosan. Ugye ez azt kell mondanom, gyakorlatilag egy logikai következtetés, és erre mondhatjuk azt, hogy az rajtunk csak egy direkt isteni kinyilatkoztatás segít, ahol Isten gondoskodott még arról is, hogy az ő kinyilatkoztatása pontosan célba érjen. Ezt egyébként hozzáteszem, hogyha Isten tényleg akar szólni hozzánk emberekhez, ha tényleg van mondani valója nekünk, ha tényleg ő meg akarja ismertetni magát, bizonyosságot adni a létezéséről, és megmutatni, hogy kicsoda ő, akkor azt igen naivság lenne feltételezni, hogy szándéka van, de már kivitelezni nem tudja. Olyan kinyilatkoztatás módot nem tud kitalálni, ami sértetlenül eljutatja hozzánk az üzenetét. Ugye mindjárt belátjuk, hogy ez egy balgaság lenne ezt feltételezni. Ha ilyen Isten van, akkor a tudományából ennek feltétlenül telni kell, és a szándékát biztos, hogy meg tudja valósítani. Tehát mondhatom azt, hogy az egyetlen reményünk az lehet, hogy Istentől jön direkt kinyilatkoztatás azon a módon, ahogyan ő azt az ő felülmúlhatatlan bölcsességében elgondolta, és célba is juttatja. Na de tényleg van ilyen isteni szándék? Szeretnék egy nagyon szép szimbólumot felidézni a Bibliából. Izrael ősatyáinak egyike volt Jákob, és miután elkövetett az életében egy nagy hibát, egy nagy bűnt, kétségbeesve menekült az otthonából, ismeretlen földre, és azt írja a Biblia, hogy amikor ebben a megrendült állapotában lefeküdt a puszta földre, hogy éjszaka kipihenje magát, és egy követ tett a feje alá, éjszakában egy álmot látott, és az álmában egy létra ereszkedett le az égből a földre, pontosan az ő fejéhez, és az Úr volt azon a létrán, és Isten angyalai fel és alá jártak rajta. Később Jézus hivatkozott erre a megkapó szimbólumra, ami mit fejez ki, hogy igen, Isten akar létrát leengedni az égből, Isten akar kommunikációs kapcsolatot létesíteni velünk, és akarja, van szándéka, hogy mi megtudjuk, hogy ő valóban létezik, és megtudjuk, hogy kicsoda ő. Ugye az az ige is, amit tegnap idéztünk erre utal közvetve, hogy Isten letekint a mennyből, hogy meglássa, van-e értelmes Istent kereső. Ugye ez is közvetve utal arra, hogy Isten is nézi, van-e Istent kereső, mert ő is kapcsolatot akar ezekkel a keresőkkel teremteni. És ilyen határozott kijelentést is olvasunk a Bibliában, a zsidókhoz írt levél első fejezetének az első versét idézem, hogy minek utána Isten sok rendben és sokféleképpen szólt hozzánk a proféták által, az utolsó időben szólt nékünk az ő fia által. Mit állít ez az ige? Isten szólt, mégpedig sok rendben, sokféleképpen. Tehát jött kinyilatkoztatás föntről lefelé az emberekhez. Direkt kinyilatkoztatás, aminek a csúcsa, hogy végül az ő fia által szólt, mondja. Tehát ő leengedte a létrát, és ő szólt hozzánk emberekhez. Hát most már akkor az a kérdésünk, hogy odáig eljutottunk a logikai gondolatvezetésben, hogy kinyilatkoztatásra, Istentől jövő direkt szándékos kinyilatkoztatásra van szükség, ahhoz, hogy létrejön egy valódi kapcsolat közte és köztünk, és megtudjuk, hogy ki ő. Na de most hol keressük az Isten kinyilatkoztatását? Hát azt mindnyájan tudjuk, hogy a vallások szoktak isteni kinyilatkoztatásra hivatkozni, de mégsem egyszerű a helyzetünk, mert ha körülnézünk a világvallások világában, három vallással találkozunk, amely mindegyik határozottan állítja, hogy ő isteni kinyilatkoztatást közvetít. Isteni kinyilatkoztatásra épül a tanítása és az egész rendszere. Nem tudom, hogy megkérdezném a kedves jelenlévőket, össze tudnánk-e gyűjteni, melyik az a három vallás a máig fennmaradt nagy világvallások közül, amelyik egyértelműen és határozottan azt állítja, hogy isteni kinyilatkoztatásra épül. Ez a három a következő. Az egyik a hinduizmus, a második az iszlám, és a harmadik a kereszténység. Szeretnék egy pár sort idézni, hogy lássuk azt, hogy mennyire egyértelműen hivatkozik mind a három világvallás arra, hogy kinyilatkoztatása épül. Azért is térek különben ki erre, mert ugye egy globalizált világban élünk, és népek és gondolkozásmódok és vallások keverednek egymással. Ha valaki egy kicsit utazik külföldre, repülőtereken különösen megdöbben a tarkasokaságon. Ugye a globalizáció tény egy pillanatra valóság, ugye már megjelenésükben is mennyire különbözőek, kicsit többet utazik egy-kettőre, megtanulja, hogy néznek ki a szikek, hogy néznek ki a muszlimok, hogy néznek ki a hinduk, meg a többi. Ez a mi világunkban folyik, és itt Magyarországon is, én nem is tudom hányszor találkoztam ilyen kérdés felvetéssel, például a fiatalok részéről is. Na jó, jó, hát, hogy a kereszténység lenne az igazság, de miért éppen a kereszténység? Hát honnét lehet tudni, hogy nem éppen a valamelyik másik nagy világvallás, hát ne legyen már ilyen önhit a kereszténység, hogy biztosan mi és csak mi. Tehát azért mondom, hogy most úgy próbáljuk végigkövetni az utat, hogy egy kereső elindul, és hogy járja be az utat, és hogy juthat el Istennek a megtalálásáig. Persze rögtön mondom, ezt már most hozzáteszem, hogy tegnap is mondtuk, hogy a Jézus is a példázatában kétféle keresőről beszélt. Van olyan, aki csak tudat alatt ösztönösen keres, és meglepetésszerűen talál. Van, aki nagyon tudatosan keres. Tehát nem azt akarom mondani, hogy minden keresőnek ilyen precízen végig kell járni ezt az utat, amiről most beszélünk. De sok tudatos keresőnek így végig kell járni, de majd lesz szó arról is, hogy sokszor sokkal rövidebb és gyorsabb úton hozzá, megtalálja az ember az Istent, és utat talál hozzá. Hiszen ugye így olvastuk, hogy nincs messze valójában egyikünktől sem. Szóval nem akarom, hogy az a benyomás keletkezik, hogy az Isten keresés egy borzasztó nehéz, hosszú és küzdelmes út. Mi most egyszerűen csak mindent próbálunk végig gondolni, és mindent áttekinteni, ami az Isten keresése során felmerül, és amivel találkozhatunk. Tehát akkor idézném, hogy a hinduizmusban mi a felfogás. Bhaktai Ervinnek a könyvéből, az Örök Törvény című könyvéből idézem. A vallásos hagyomány szerint a védák, ugye ez a hinduizmus szentirataiinak a gyűjteményének a neve, hogy a védák, a vallásos hagyomány szerint a védák Brahmának, a teremtőnek a szájából áradtak ki a világ létesülésekor. Minden ortodox indiai bölcseleti irányzat elismeri a védák örök és tévedhetetlen jellegét. És ugye akkor a védákon kívül még hivatkozhatnánk a Bhagavad Gitára, ugye, ami úgy szokták mondani, hogy a hinduizmus különböző irányzataiban körülbelül olyan szerepet tölt be, mint az evangéliumok a keresztényeknek, és ugye abban a Krisna Isten közvetlen kinyilatkoztatása hangzik, ugye az irat szerint, ugye mindig így kezdődnek a bekezdések, a magasztos szólt, és a magasztos ezt is ezt szólta. És hogyha tovább lépünk, akkor mi a helyzet az iszlámmal? Szeretnék idézni muszlim szerzőnek az írásából egy muszlim hívő, hogy gondolkozik, vagy egy muszlim írástudó. Ezt írja, prófétánk Mohamed, Allah dicsőítse és üdvözítse őt, tovább él, mivel tanítása és útmutatása máig élő. Most is kezünkben van a Szent Korán, úgy, ahogyan a magasztos Allah eredeti formájában kinyilatkoztatta, nincs benne semmilyen változtatás, csere, egyetlen betű, egyetlen magánhangzó sem tűnt el belőle, vagy került bele. Ugye ezek azért elég radikális állítások, hogy az isteni kinyilatkoztatás. Ami a kereszténységet illeti, ugye a kereszténység ugyanezt vallja a Bibliáról, ugye nem kell, gondolom, sokat idéznem, de mégiscsak egy-két igét, hogy mellé állítsuk az előbbieknek. Ugye azt írja Pál apostol, a teljes írás Istentől ihletett, sőt, az eredeti görög szövegben úgy, hogy Istentől lehelt. Péter apostol azt írja, hogy az írásban egy szó sem támaszt saját magyarázatból, hanem a Szentlélektől indítatva, az eredeti szöveg szerint itt is így van, hogy vitetve, hordozva szóltak Isten szent emberei. és sohasem ember akaratából lett a prófétai szó. Jézus pedig igen egyszerűen ezt mondta, gondolom ezt ismerik a legtöbben, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Tehát Jézus szavában benne rejlik az, hogy szerinte vannak olyan igék, számunkra emberek számára elérhető olyan igék, nézzük meg, micsoda erőteljes kifejezés, amelyek Isten szájából származnak. Tehát akkor láttunk három világvallást, nincsen több, amely itt kinyilatkoztatásra hivatkoznék. Ugye, ha valakinek hiányzik esetleg a buddhizmus, akkor megjegyzem, a buddhizmus nem hivatkozik ilyesmire. Ugye a buddhizmusban a Buddha megvilágosodásáról van szó, és az ő felismerései a tanítás. Tehát csak ez a három vallás, amely ilyen határozottan és egyértelműen kinyilatkoztatásra hivatkozik. Akkor most azt mondja az ember, hogy hát hogyan dönts el az ember, hogy most melyikkel kezdjen foglalkozni, vagy melyik lehet hiteles. Ugyanis az kizárt, hogy mind a három. Sok ember szeretné ezt hinni, meg sokan állítják is, és azt mondják, hogy hát Isten, ez különböző utak vezetnek, és hát miért ne lehetne mindegyik kinyilatkoztatás is? Hát miért nem mutathatnának egy irányba? Hát ezért ezt csak addig lehet mondani, amíg valaki közelebbről meg nem ismeri őket, mert akkor kiderül, hogy totálisan ellentétes eszmék és eszmerendszerek ezek is. Olyan ellentétek vannak köztük, hogy szóval ezek egy Istentől nem származhatnak. Pascal nem véletlenül írja a gondolatokban azt, hogy hát minden vallás a saját tekintélyére hivatkozva állítja, hogy ő az egyedül igaz, de ezen az alapon tehát nem hiszek bennük. Azt mondja, következésképpen mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Ezt a Pascal nagyon jellegzetes logikával mondja, azt mondja, hogy pusztán azért, hogy egy állítás, azért én ettől nem tudom elfogadni. És azt mondom, hogy ha csak pusztán egy állítás alapján akarja, hogy elfogadjuk, pusztán egy állítás tekintélye alapján, akkor ez nekem mind hamis. De azt mondja, azért nem zárom ki azt, hogy nem mondom azt, hogy minden vallás hamis, ahogy az emberek szeretnek általánosítani. Egyben csalódik, egyben kiábrándul, akkor mindjárt lesöpri az összeset. Azt mondja, hogy sok hamis van, az nem zárja ki még önmagában, hogy egy lehet igaz. Hát még mindig érdemes tovább keresni. Tehát akkor most azt a kérdést tegyük föl, hogy hát az ember milyen iránytűt vegyen a kezébe, milyen iránytű segíthet. Idézhetném itt is Pascalt, aki azt mondja, hogy keresek kedvemre való erkölcsöt, keresek olyat, ami szükségképpen meggyőző, ami szükségszerű és ami abszolút meggyőző. De én most két egyszerű szempontot mondok csak, amiben azt hiszem mindjárt egyet tudunk érteni. Mindegyik nagyon logikus és nagyon egyszerű. Én azt mondom, hogy ezt az iránytűt vegyük a kezünkbe. Az egyik szempont, amit felállítunk, ha azt állítja, hogy isteni kinyilatkoztatást közvetít, akkor ad-e nekünk egy józan, racionális, paraszti észtel követhető leírást arról, hogy az Istentől hogy jutott el hozzánk ez a kinyilatkoztatás. Mert puszta állítással az ember nem tudja beérni. Hanem ha van itt valami leírás, valami követhető, józan értelemmel követhető leírás arról, hogy ami biztosíték annak, hogy ez hiteles lehet. Hiszen tudjuk, hogy a mi világban mindent hamisítanak, mindent torzul, ami áttéteken megy át, az már bizonytalan. Hát akkor most valami olyan, amire egyrészt tudom, hogy jut le, és hogyan történt annak a biztosítása, hogy ez sértetlenül. És ezek tényleg az a kinyilatkoztatás, amivel találkozunk, tényleg az Isten szájából származik. A másik szempont, amit fölállíthatunk, pedig az, hogy találkozunk-e ebben az önmagát kinyilatkoztatott vallásnak valló vallásban olyan eszmékkel, amelyekre azt kell mondanunk, hogy ez meghaladja az emberit. Ezt ki kellene oltani az értelmünket, hogy azt mondjuk, hogy ezt ember találta ki, vagy embertől származik. Valami, ami olyan isteni gondolatok és eszmék, ami nem lehet úgy magyarázni, hogy az ember kinagyítja a vágyait, vagy az elképzeléseit, és abból lesz egy istenkép, vagy valami isteni tanítás, hanem akár az ember természetével ellentétes, vagy az ember gondolataival ellentétes, de mégis hatalmas, fenséges. Valamiképpen az isteni nek az egyértelmű jegyeit hordja magán. Ugye ez két észterű szempont. Na most én csak az elsőt említem, de nagyon röviden végzünk ezzel is. Ezt mindenki maga járhat utána, én most csak nagyon tömören foglalom össze. És pedig úgy, hogy ha most én ezt a két szempontot fölállítom, és veszem az elsőt, hogy mit mond arról, hogy a kinyilatkoztatás hogy jutott el Istentől hozzánk, és mi biztosította, hogy az sértetlenül történt, akkor ennél a szempontnál rögtön kiesik a hinduizmus is, kiesik az iszlám is, és marad egyedül a kereszténység a Bibliájával. Megmondom, hogy miért. Azért, mert a védák például, az teljesen ugye a hinduizmus által is vallottan, sok-sok nemzedéken át egyszerűen szájhagyomány útján maradt fönn. És hát józan értelemmel ki az, aki hisz abban, hogy nemzedékeken át szájhagyomány útján, még ha el is fogadjuk azt, hogy eredetileg a Brahmának, a teremtőnek a szájából ered, hogy annyi nemzedéken át szájhagyomány útján az semmit nem torzult, és semmit nem változott, és ez tényleg Isten kinyilatkoztatása. Ami a Bhagavad Gita-t illeti, ugye ez a Mahabharata nagy eposznak a része, és itt megint csak idézek Bhaktai Ervintől, aki ezt írja a Mahabharatáról. A Mahabharata sokkal kevésbé egységes jellegű, mint a másik nagy indiai eposz a Ramayana. Olyan nagy volt a tekintélye, hogy a költők egyre másra beleszőtték a maguk későbbi műveit. A folyvás dagadó rege áradata végül szinte elnyomta az eredeti mesét. Na hát, ha ez is egy olyan mű, amiben évszázadokon át beleírtak, ez egy ilyen nagyszerű dolognak látszott beleírni a Mahabharatába, most akkor én honnét tudom, hogy tudom én ezt racionális észre elfogadni, hogy ez Isten kinyilatkoztatása. Ami a Koránt illeti, ugye az iszlámnak a szent iratát, amit kinyilatkoztatásnak van, ott egyetlen ember, Mohamed állította azt, hogy ő látomást kapott, kijelentéseket kapott, utasítást, hogy leírja, hogy átadja, közvetítse, ugyanis ő maga nem tudta leírni, ilyen parancsot nem is kaphatott, mert nem tudott írni és olvasni. És ezért saját maga fel sem jegyezhette azokat a kinyilatkoztatásokat, amiket állítása szerint kapott, sőt, még csak le se diktálta életében, ez is csak úgy fennmaradt, és halála után az egyik tanítványa jegyezte föl, és utána még az első-második kalifa idején véglegesítették a szövegét. Na hát akkor egy józan kereső megint azt mondja, én itt nem találok biztosítékot arra, sem racionális magyarázatot, sem biztosítékot, hogy ez egy Istentől jövő kinyilatkoztatás, és az pontosan is, és emberi beletoldás nélkül és változtatás nélkül érkezik el hozzám. A Bibliáról sem tudok sokat mondani, mert az előadás keretében nem fér bele, ennek is mindenki maga kell, hogy utána járjon, de azért röviden összegezve annyit mindenképpen elmondhatunk, hogy a Bibliánál nem egy tanú állítja, hogy vele Isten beszélt, hanem nagyon sok. A legtöbben tudjuk, hogy a Biblia 66 iratból álló gyűjtemény, amit ugyan nem 66 szerző írt, mert van, aki többet is, de sok szerző, 1500 éven át, nagyon különböző rendű rangú emberek, és tessék csak fölütni bibliai könyveknek a kezdetét, hány bibliai könyv kezdődik itt, hogy az Úr igéje XY által, aztán sokszor dátum szerint leírják, hogy ebben az esztendőben, persze ugye ennek a királynak ebben a uralkodás, ebben az évében, ezen a napon, sokszor a napot is megadják, szólt az Úr hozzá így és így. És itt egy sor tanú van, aki mind azt állítja, hogy ő hozzá Isten szólt, megbízatást kapott, hogy adja tovább embereknek. Emberi fogalmakkal, nyelven írja le, amit látott és hallott. És aztán nem folytatom én tovább, de a Bibliában volt teljesen le lehet vezetni, le lehet rajzolni, ki lehet írni egy táblázaton az úgynevezett kinyilatkoztatás láncot, hogy az Isten gondolata hogy jut el egészen az egyes embernek a tudatáig, és milyen biztosítékok vannak beépítve úgy közbe is, mi által, hogy ez torzulásmentesen jusson el az emberhez. És még egy meggyőző dolog, ezeknek a tanuknak az egybehangzó vallomása, ami sohasem mesterkél, tehát nem úgy, hogy formai egyezések van, ugye, tehát mondjuk fizikailag is lehetetlenség az összehangolás tekintve a nagy időtávolságot, de még akik kortárs szerzők, azoknál sem formális egyezést találunk, de fantasztikus eszmebeli tartalmi egységet. Ezzel kapcsolatban csak annyit mondok, hogy én fiatalon kezdtem a nagy kételkedőként a Bibliával ismerkedni, és az egyik első mondat, ami bennem megfogalmazódott, az úgy hangzott, miután kezdtem jobban megismerni, hogy a Bibliában vasbeton szerkezetű gondolatrendszer van, csak kár, hogy olyan kevesen fedezik föl. Tehát elég hamar pont azt láttam meg, hogy itt egy mennyire egységes eszmerendszer van ebben a 66 különböző iratban, ami 1500 éven át keletkezett. Aztán rengeteget tartottam ifjúsági bibliaköröket, felnőtt bibliaköröket, különböző beszélgetéseket, és rengetegszer bombáztak azzal a kérdéssel, hogy itt ellentmondás, a Biblia, ott ellentmondás. Főleg kezdőkoromban sokszor mondtam, nem tudom. És mondtam, de utána járok, ha valami értelmesre jutok, akkor majd megmondom. És mindig azért becsülettel utána jártam, és mindig egy nagy élményben volt részem. Tudnék, kiderült, hogyha jobban megnézem a dolgot, de hogy van ellentmondás, inkább fantasztikus egység itt is. Tehát ezt őszintén merem mondani, hogy évtizedes Bibliával való foglalkozás után, hogy ez szilárdan megáll a lábán, hogy a Bibliában egységes gondolatrendszer van, a sok tanúnak a tanúskodása tökéletesen egybevág. És arról most nem is szeretnék kitérni, mert ahogy mondom, az időnkbe nem is fér az már bele, hogy arról is szóljak, hogy a Bibliában bizony találunk olyan eszméket, amelyek meghaladják messze az emberit. Emberi fogalmakkal vannak leírva, de az emberi eszme messze magasabb rendű. Például ilyen maga az istenkép. A Bibliában olyan istenképpel találkozom, mert egyetlen vallásére sem hasonlít, csak sokszor az emberek maguk állítanak föl istenképet, vagy valamilyen irányzat után mennek, és nem ismerik meg az eredeti istenképet, amely a Bibliában van. Mert ugye ott szétfoszlanak az ilyen ötletek, hogy például az Isten tétlen, ilyen kijelentést tett Jézus, az én atyám mindezik, dolgozik, én is dolgozom. Egy mérény munkálkodik, én is munkálkodom. Vagy hogy Isten nem tud szenvedni. De a Biblia ilyeneket mond, hogy minden szenvedésünket ő is szenvedi. Meg sok minden mást mondhatnék. Tehát minden ezt egy olyan istenkép bontakozik ki, ami lélegzettel állító. Az emberben még jobban fölébred a vágy ezt az Istent megismerni, mert egyszerűen lenyűgözi az a kép, ami a bibliai iratokból kirajzolódik, akár az Isten végére mehetetlen bölcsességéről, akár az Isten erkölcsi lényéről. Azt mondja, mert még a puszta tudat is megnyugtató, hogy létezik valaki, akiben együtt van az abszolút teljes, maradéktalan, mindent felülmúló bölcsesség és az erkölcsi tökéletesség. Az ember már is kezdi jól érezni magát, hogyha annak a tudatában, hogy egy valaki van, akiben ez mind együtt van. És azt mondja, akkor hát ő mindennek a forrása lehet, vagy a Bibliának a megváltástana, vagy az az antropológiai kép, amit a Biblia tár elénk, és sorolhatnám tovább. Tényleg azt kell mondani, újra csak azt mondom, ki kellene oltani annak az embernek az értelmét, hogyha igazán szembesül ezekkel, hogyha próbálná meggyőzni magát, hogy hát ezek azért csak ilyen kinagyított emberi gondolatok. Ezek az emberit messze meghaladó eszmék, annyival magasabbak, akik gondolatainál, mint magasabb az ég a földnél, és egyetlen vallásban hasonlókat nem találunk. És mikor ezeket így végig gondoltuk, akkor most, hát ha ugye én addig vezettem a gondolatot, hogy igazából a Bibliával érdemes szóba állni, úgy, mint ami Isten kinyilatkoztatása lehet, azért fogalmazok így, mert senki ne higgyen se nekem, se másnak, a keresőnek magának kell végigjárni az utat, és meggyőződésre jutni. Na de amikor az ember idáig eljut, megint zavarba esik. Mert hát ugye a kereszténység, ha Isten kinyilatkoztatására épül, akkor egységes kellene, hogy legyen, ugye? Még csak nem is arról van szó, hogy az emberek torzítják az eszméket, hanem hát annyi irányzattal találkozunk, és annyi variációval, és akkor azt mondja az ember, itt igazán nem látszik a kereszténység összképéből semmi abból, hogy ez egy isteni kinyilatkoztatásra épülne, és hogy itt ennek a természet feletti nagyszerű isteni kinyilatkoztatásnak a nyomát látnánk. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez a sokágúsága is, és ellentmondásossága és tarkasága a kereszténységnek magából, a Bibliából származik. Abszolút nem. Nagyon egyszerűen megmondhatom, hogy honnét. Már a zsidóságnál megtörtént, megjelent az a veszélyes dolog, hogy amikor visszatértek a babiloni fogságból, ugye ez már a nemzeti történelmüknek a késő szakaszában volt, az időszámításunk utáni 6. században, akkor utána az 5. században kibontakozott egy nagyszerű reformáció, és nagyon megtanulták becsülni a szentíratokat, akkor is gyűjtötték össze. De rögvest elindult egy veszélyes folyamat, tudnélik az írásmagyarázat, a rabbinikus írásmagyarázat, amiből lett egy akkora dagadó hagyomány, hogy maga alá temette a Bibliát. Úgyhogy Jézus korában nem véletlenül azzal találkozunk, hogy a vének rendelései, a rabbik tanításai, értelmezései a törvényről, ezek határozzák meg a vallást, és ezek alatt valahol mélyen eltemetve van a Biblia. És mondhatom, hogy a kereszténységben ugyanez a folyamat lezajlott. Ugye a Biblia szépen valahol oda hátra került, és rárakódott, maga alá temette a rengeteg értelmezés és magyarázat. Ha valaki elmegy egy teológiára, na sajnos máig nem változott a helyzet, azóta sem, hogy én jártam teológiára. Ott az ember többet tanul teológia történetet, mint magáról a Bibliáról. Tehát arról, hogy ki, mit, hogyan, mikor, melyik korban, hogy értelmezett. De hogy maga a Biblia mit mond, de még egyszer, ez eltemetődik a hagyomány alatt. Az írásmagyarázati hagyomány mögött és az egyházi tradíció alatt. Tehát akkor, hogyha valaki a kinyilatkoztatást akarja megismerni, akkor annak, hogy így mondjam, át kell törni ezen a rétegen, és nem szabad beérnie azzal, hogy csak az írásmagyarázati hagyományból ismeri meg, vagy csak is emberek közvetítésről mit mondanak, hogy mi van a Bibliában, mit mondanak, hogy a Bibliában mit, hogy kell érteni, hanem meg kell találni a közvetlen utat a Bibliához. Megkérdezem, nem erre tanította Jézus a hallgatóit életében? Bárki, aki olvassa az evangéliumokat, nézze meg, folyvást találkozunk ilyen kérdésfelvetésekkel. Jézus rákérdezett a hallgató, hogy van az írásban, mint olvasod? Aztán megkérdezte, sosem olvastátok az írásokban? Máskor azt mondta nekik, hogy hát engem hiába tanítanak oly tudományokat, amelyek emberek parancsolta, hiába tisztelnek engem ezekkel. Másnap alkalommal pedig azt mondta, nem azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Isten hatalmát. Tehát Jézus állandóan ezt tette, mindenféle helyzetben és mindenféleképp vissza az írásokhoz. Azt is mondta, az írás fel nem bontható, de tudja, hogy olvasod. Tehát állandóan oda-vissza utasította az embert. Tehát, hogyha meg akarunk győződni arról, hogy van-e kommunikáció Isten és az ember között, és eljutottunk odáig, hogy a Biblia az, ami közelebbi megvizsgálásra érdemes, akkor mi ne zavarodjunk meg attól, és ne csüggedjünk el attól, hogy annyi keresztény irányzattal találkozunk, annyiféle értelmezéssel, mert ez nem magából a Bibliából ered, hanem, ahogy mondom, ráült a nagy magyarázó réteg és az egyházi tradíció. Ha ezek mögé ásunk, és közvetlen utat keresünk a Bibliához, úgy, ahogy Jézus tanított, akkor magunk megítélhetjük, és magunk rájöhetünk, hogy vajon a Biblia, ami vizsgálatunk eredményeképpen isteni kinyilatkoztatásnak bizonyul-e vagy sem. Hát, ugye erre szoktak emberek nagyot sóhajtani, és azt mondják, hát én olyan kis törpe vagyok, nekem semmiféle képzettségem ehhez. Hát most én fogjak neki a Bibliát megismerni, hát ez nekem egy reménytelen vállalkozásnak tűnik. Én mindenkit szeretnék bátorítani, hogy nem így van. Most, hogy ezt a nagyon gyakori megriadást a Biblia személyes megismerésétől, olvasásától, vagy hogy nem lehet a Bibliát megérteni egy közönséges halandónak, külső segítség, vagy valami nem tudom milyen előképzettség nélkül, hogy ezt eloszlassam. Szeretnék egy érdekes dologra utalni. Körülbelül 2 évvel ezelőtt volt, hogy meghívtak egy konferenciára Bács-Kiskun megyébe, Akasztó községbe. Nem tudom igazán, hogy honnét származott a meghívás, nem ismertem azt a néprajzust, aki meghívott erre az alkalomra. Csak hát azt írta, hogy az ő községükben élt egy asszony, és ő 86 esztendős korában írt egy könyvet, amit hát ő, mint néprajzos úgy értékel, hogy egy egyedülálló népi, vallásos népi írásmű, és hogy hát ő ezért összehívott egy konferenciát, meghívta a Debrecenből, meg Budapestről a néprajzi tanszékek szakértőit, Erdély Zsuzsannát, ugye, aki a vallásos népi irodalomnak szakértője, és hát engem is hívott a főiskolán képviseletében, és hogy hát lesz itt egy konferencia, ahol ezt megvitatjuk. Hát mondhatom, hogy ezen a konferencián mindenkinek leesett az álla, ugye ő előre kiküldte a kéziratot, én is először azt gondoltam, ó, hát nincs nekem erre időm, meg nem is tudom, hogy miről van szó igazán, de amikor a kéziratba beolvastam, akkor azt mondtam, bizony elmegyek, mert ez döbbenetes. Ez az asszony katolikus asszony volt, katolikus hitben nőtt fel, volt egy megtérési tapasztalata, és azt nem tudni, hogy hogyan, de minden esetre élete utolsó, mintegy 20-25 évében a Bibliát naponta folyamatosan olvasta. És 86 éves korában, amikor már mindenféle tevékenység nehezére esett, akkor ősztől tavaszig, amikor bent volt legtöbbet a kis szobájába, megírta azt, amit ő megértett a Bibliából a 20-25 évi olvasás alatt. Volt egy nagy füzete, minden nap egy oldalt teleírt. És ez így ment. És ebből a könyvből most csak én egy kis részletet szeretnék felolvasni, amit a néni leírt arról, hogy ő most hogyan ajánlja a Bibliát másoknak. Azt írja, ez a csodálatos könyv, amiről most fogok írni, ez a Biblia, amit sajnos sokan nem ismernek. Ezt a könyvet körülbelül én már 20 vagy 25 éve lapozgatom, és máma azt mondhatom, hogy mindennapi eledelem és mindennapi hűsítő forrásvizem és éltető italom. Örülök és hálát adok a mennyei jó atyámnak, hogy megismertette velem ezt a csodálatos kincset. Minden hívő, nem hívő, kishitű vagy nagyhitű, tudatlan vagy tudatos, világos vagy sötét gondolkozású embernek örömmel és szeretettel ajánlom. Ennek a könyvnek minden család asztalán tündökölni kellene, és olvasni reggelente, meg amikor csak időnk van rá. Nagyon megéri, ha valaki olvassa és megérti Jézus beszédeit, törvényeit, kijelentéseit, amit a könyvek könyve tartalmaz, amiben Isten szava rejtezik. Ne hagyjuk, hogy a por lepje a könyvek között a polcon. Ha a testünknek megadjuk a mindennapi táplálékot, úgy a lelkünknek is adjuk meg. A Szentírás Istentől ihletett bibliai könyv, Isten szájából ered forrásvíz. Ígyuk ezt a forrásvizet, amely Isten szájából, Isten trónjától ered, hogy örök életünk legyen. Csak pusztán a stílusa is egy kicsit meglepheti az embert, ha arra gondol, hogy egy nagyon szegény családból való, iskolát alig járt, egész életében küzdő 7 gyerekes asszonyról van szó. És ez csak most egy kis felvillantásként azért idéztem, hogy ahogy mondtam, hogy eloszlassam azt a tévhitet, hogy a Bibliához nem lehet közvetlen utat találni. Sajnos a Biblia régies nyelvezete egy kicsit megriasztja az embert, de még ezt se hagyjuk, hogy eltérítsem, ez rövid ideig tart. Egy idő múlva már nagyon jól boldogulunk vele, és nem fog megakasztani. És azon se csüggedjünk el, hogy valamit nem értünk benne, de oda kell tenni egy kérdőjelet, hogy nem. Vagy följegyezzük valahol, tudjuk, hogy majd ezt egyszer meg kell érteni, lehet, hogy magától rátalálunk a későbbi olvasás során, de mindenesetre gondolkodva, a megértés vágyával olvassuk, és csak így közvetlen úton lehet ellenőrizni azt, hogy vajon ez a könyv lehetséges, hogy tényleg Isten szájából származik. Jézus minden esetben ilyeneket mondott földi életében, ugye ez volt az egyik híres mondása, hogy megkérdezte, így tette fel a kérdést, kik az én anyám, kik az én testem, kik az ő földi családja. Azt mondta, akik Isten beszédét hallgatják és megtartják. Jézus itt is konkrétumként beszélt arról, hogy Isten beszéde emberek számára hozzáférhető. És megkérdezem, nem óriási állítás ez, hogy bár Istent látni nem láthatjuk, de a beszéde hallható, a beszéde hozzáférhető. Ugye, ha valakit nem látunk, de sokat olvassuk mondjuk a könyvét, vagy olvassuk a verseit, pusztán a beszéd által kirajzolódik valakinek a személyiség előttünk. Ó, de mennyire. Ugye, akik szeretik az irodalmat, sokszor olyan kedvenc szerzőjük van, vagy soha nem látták, nem is érdekes a fényképese. Egyszerűen az írásaiból, a beszédéből nekik egy megfogható is valóságos személyé válik. Tehát Jézus azt mondta, hogy akik Isten beszédét hallgatják és megtartják, az az ő földi népe, és ebben benne volt az, hogy igen, az Isten beszéde elérhető, megfogható, megismerhető, és ebből pedig az Isten megismerhető. Vagy egy más alkalommal, ugye ez a híres, nevezetes beszélgetése volt a samáriai asszonnyal, azt mondta Jézus, hogy akik Istent imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják, és Isten is ilyeneket keres az ő imádójul. Ugye micsoda fontos meghatározás ez lélekben és igazságban. Hát ebben benne van az, hogy igazán meg lehet ismerni, hitelesen meg lehet ismerni. Lehet Istent igazságban tisztelni, nem? Jézus még egyszer mondta, szükséges, hogy akik őt imádják lélekben és igazságban imádják. És akkor a tovább kérdezik, de hogy lehet megtudni az igazságot róla? Csak Jézusnak egy másik mondatát kell mellé tenni, így mondta, te igéd igazság. Meg azt is mondta, hogy ti kutatjátok az írásokat, és azt mondta, ezek azok, amelyek rólam bizonságot tesznek. Tehát mindig visszaküld az írásokhoz, és azt mondja, ezek alapján lehet engem lélekben és igazságban imádni, hitelesen megismerni és tisztelni. Szeretnék még arról is szólni, erről is csak még már röviden van módunk, hogy egy másik módja az Isten megismerésének, mert ahogy mondtam, szó sincs, hogy minden ember végig járja ezt az utat, hogy rájön, hogy csak kinyilatkoztatás, aztán végignézi a számba jöhető világvallásokat, aztán körüljárja azt, hogy a Biblia valóban Isten kinyilatkoztatása is megvizsgálja ezt a kérdést. Vannak emberek, akik az Isten létezése felől való bizonyossághoz, és arról is, hogy kicsoda Isten, valamilyen közvetlen tapasztalat útján győződnek meg. Az életük történéseiben szereznek ilyen tapasztalatot. Isten sok rendben és sokféleképpen szól hozzánk embereket, és sokszor emberek előbb szereznek egy ilyen különleges bizonyosságot, vagy egy ilyen találkozást az Istennel, mint mielőtt még a Bibliával bármilyen kapcsolatba kerülnének. De egy biztos, hogy az ilyen tapasztalatok nyomán is Isten úgy szokta szervezni a dolgokat, hogy az embert oda küldi a Bibliához. Csak egy példát mondok, a Bibliában olvassuk egy századosnak, ugye az apostolok történetében, aki nagyon kereste az Istent. És az Isten szinte közvetlenül szólította meg, de mi volt a következő lépés? Ugye az apostolok cselekedetei 10. fejezetében lehet erről olvasni, hogy összehozta a hívő egyházával, elküld, megmondta, hogy menj ide és ide, ebbe a városba, ebbe az utcába, és ott majd további felvilágosítást kapsz. Tehát Isten az ilyen közvetlen tapasztalatok után is rendszerint összekapcsolja az embert az írással. Összeszervezi a dolgokat úgy, hogy kapcsolatba kerüljön. Ugyanis még a saját tapasztalatainkat is mindig az írással kell ellenőrizni. Ez nagyon-nagyon lényeges. Emberek sokszor mondanak ilyesmit, hogy én így tapasztaltam, ilyen az Isten. Vagy én így gondolom, én magamnak ilyennek alakítottam ki. Na de megbízható az emberi gondolkodás? Nem tévejgő az emberi szív? És nem sok mindent kiálthat ki Istennek, vagy Istentől származónak, ami egyáltalán nem biztos, hogy az ember nagyon tudja megcsalni saját magát is. És azon kívül még van valaki a háttérben, akiről a Biblia így beszél, a bűn szerzőjéről és a bűn atyáról, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti, és azt is mondja, hogy beöltözik világosság angyalának. Tehát igen, megtévesztően lép fel. Tehát, hogy így mondjam, nagyon igényesnek kell lennünk abban, hogy mi az, ami valóban Istentől való. Kipattan a fejemből egy gondolat, egy elképzelés, nem újonghatok mindjárt, hogy ez eredeti. Ez biztos, hogy így van, ugye? Vagy valaki szerez az életében egy tapasztalatot, hát ez csak az Isten lehetett, vagy most ez nekem valami isteni útmutatás. Nagyon ingoványos talaj ez. Csak az írás mellett, az írás hitelesítése mellett bizonyosak a tapasztalataink, és lehetnek helyesek a gondolataink, vagy a belső felismeréseink. Tehát erre is nagyon-nagyon ügyelnünk kell. És szeretném az előadásunkat azzal befejezni, hogy ugye ez volt a címe, hogy az Isten megismerésének az útjai és tévútjai. Ugye láthattuk, hogy tévút lehet az, hogy csak emberi közvetítéssel akarunk például tudni a Bibliáról. Közvetlen utunk nincs hozzá. Eltévedhetünk a rendkívül tarka egyházi tradícióban, vagy írásmagyarázati hagyományokban. Ugyancsak tévút lehet, hogyha a saját tapasztalatainkat, benyomásainkat, gondolatainkat isteni szikrának, vagy Istentől eredőnek gondoljuk problémázás nélkül. A biztos út ez, hogy az Isten saját kinyilatkoztatása, és mindent annak a mércéje alá helyezni a lélekben és igazságban. Megismerni az Istent, és úgy szerezni bizonyosságot. Azzal szeretném zárni a mai előadásunkat, hogy az Isten megismerésében eljuthatunk az Istennel való találkozásig. Ez lesz a hétfői előadás témája, hogy az Isten keresése, és az, hogy ő értelmes Isten keresőket keres, és az ember Isten keresése hogy találkozik össze, hogy fut össze ez az út, és hogyan juthat el az ember az Istennel való találkozásig, a létezése felől való megbizonyosodásig. De ezzel még nem ér véget az Isten megismerése. Ha arra gondolunk, hogy Isten tényleg olyan végtelen lény lehet, személyes, de végtelen lény, végére mehetetlen bölcsességgel is, döbbenetes az erkölcsisége, akkor azt hiszem mindnyájan érzékeljük azt, hogy az Isten megismerését nem lehet egy rövid életszakasz alatt lezárni. Az egész földi életünk is kevés hozzá. Tulajdonképpen az Isten megismerése az egy szinte végtelen folyamat, és nem véletlenül beszél Pál apostol az úgynevezett szeretet himnuszában, Korintusi első levél 13. fejezetében úgy, hogy most még csak rész szerint van bennünk az ismeret, és szinte gyerekszintű ismeretünk van Istenről. De még majd ez az ismeret hol és milyen távlatokban fog nőni, hogy egyszer felnőtt ismeret legyen, és a rész szerint valót felváltsa a teljesség. Tehát ez nagyon hosszú út. Az Isten megismerése azonban mindvégig egy rendkívül boldogító és az ember nagyon pozitívan formáló tapasztalat. Az a bibliai ige legyen az utolsó, ami elhangzik ezen az előadáson, amit Jézus így mondott, az úgynevezett főpapi imájában találjuk János Evangélium a 17. fejezetének a 3. versében. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Érezzük, hogy milyen mázsás súlya van ennek az igének? Az pedig az örök élet. Nagy szó ez. Mint azt mondani, az örök élet titka, az örök élet lehetősége rejlik ebben, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ugye ez az ige se hangozhatna el, hogyha ez az egyedül igaz Isten, tehát ez egy keskeny ösvény, az Isten hiteles megismerése, nem lenne hozzáférhető, nem lenne elérhető. És azt is se felejtsük el, hogy a Biblia megismerésen sohasem ilyen elmélet, ilyen tudományos kutatásokat ért egyszerűen, hanem az igazi megismerés mindig a közösségben való megismerés. A közösségben való megismerés, amikor személyes kapcsolattá fejlődik egy megismerés, az pedig mindig formálja az embert. Ugye, ha valaki egy jó barátságba kerül, egy értékes barátság, az is formálja az ember személyiségét, igaz? Egy jó házastársi közösség is formálja mind a két félnek a személyiségét. És ezért mondja azt, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Isten, mert te folyamatban az ember személyisége is formálódik, a jelleme is változik, és kiapadhatatlan katartikus élmény, mindig többet, mélyebbet, csodálatosabbat, nagyobbat meglátni és megérteni. Hát ezzel befejeztük a mai előadást, és egy ilyen szép és fontos témáról lesz szó legközelebb, hogy jöhet létre találkozás, olyan találkozás Isten és ember között, ami megbizonyosodás az Isten létezéséről, és mit változtat, és mit formál az emberen egy ilyen találkozás.